már működik. Ja, már működik. Oké. Jó napot kívánok, Albert Ágata vagyok. Foglalkozás végzettségemre nézve jogász közgazdász vagyok, és adatvédelemmel foglalkozok. A mai előadásunkban a GDPR és a köznevelési intézmények kapcsolatáról szeretnék egy pár szót mondani. Azt hiszem az idő szűke miatt elég hadaros lesz, elnézést kérek szépen mindenkitől. Hogyan tudunk bevezetni GDPR-t köznevelési intézményben? Az egyik legfontosabb az, hogy tudatosítsuk, hogy igenis a köznevelési intézményekre vonatkozik a GDPR. Ráadásul az intézményvezető a felelős minden egyes esetben, függetlenül attól, hogy hány ember kezel adatot az épületben. Tehát ha a portás bácsi kezel, a rendszergazda kezel, az osztályfőnök kezel, teljesen mindegy, ki kezel, minden egyes esetben az intézményvezető a felelős. Épp ezért nagyon fontos, hogy a GDPR előírja az adatvédelmi tisztviselőknek az alkalmazását a köznevelési intézményekhez. Ez sajnos még elég gyerekcipőben jár nálunk, viszont adatvédelmi tisztviselő nélkül nem érdemes neki fogni a GDPR-ral való ismerkedésnek. Az adatvédelmi tisztviselő, ő csak tanácsot ad, továbbra is az intézményvezető a felelős, ezt azért tudni kell. A következő lépés az, hogy tudatosítsuk, mi az, hogy személyes adat. Csak akkor tudjuk összeszedni a személyes adatokat egy intézményen belül, ha tudjuk, hogy mik azok. Különböző személyes adatokról beszélünk a sima személyes adatról, illetve beszélhetünk a különleges személyes adatokról. A kettő közt az a különbség, hogy míg a sima személyes adatok a GDPR alapján minden további nélkül kezelhetők, addig a különleges személyes adatok főszabályként nem kezelhetők, csak akkor, hogyha a GDPR 9. cikkében valamelyik kivételt rá tudjuk húzni az adott adatkezelésre. Ha ezt nem tudjuk megcsinálni, akkor el kell felejtenünk ennek az adatnak a kezelését. Most köznevelési intézményben különleges adat például a tanulónak a magyarallergiája, a sajátos nevelési igény, a nemzetiség, vallás, az alkalmazottaknak a szakszervezeti tagsága például. A bűnügyi adatok esetében a 10. cikk ad segítséget, tehát ott az kell. A bűnügyi adat például a feltehetetlenség igazolásához az erkölcsi bizonyítvány. Ezt is csak kivétel alapján lehet kezelni. Meg kell találnunk, hogy a szervezetünkben hol vannak a személyes adatok. Mindenhol lesznek. Nagyon sok lesz. Valamilyen szinten rendszerezni kell őket ahhoz, hogy tudjuk, hogy mivel is van dolgunk. Ehhez adattérképeket célszerű készítenünk, amiknek az a lényege, hogy megkeressük, hogy melyik adat mikor érkezik be a szervezethez, kihez érkezik be, hogyan van továbbítva szervezeten belül, szervezeten kívül, ki kezeli azokat, mikor selejtezhetők le, mikor lettek ténylegesen leselejtezve ezek az adatok. Itt van egy ábra, ezt csak azért hoztam, hogy meg lehessen nézni, hogy egy e-mail, beérkezett személyes adat, például milyen sebességgel tudja magát sokszorozni egy szervezeten belül. Tehát amikor a Facebook 15 napra vállal egy adatnak a törlését, az azt jelenti, hogy mire minden helyen végig törli, ez 15 napig tart neki, amíg végig megy szépen a rendszeren, hogy mindenütt ki legyen törölve. Ez egy köznevelési intézmény, nem 15 nap, de azért lehet képzelni szintén a különböző másolatok miatt, ez mennyi ideig fog tartani. A következő lépésünk az, hogy az adatvagyont meg kell tisztítani. Tehát felesleges olyan adatokkal dolgoznunk, amit nem kezelhetünk. Tehát ami kezelés jogszerűtlen, azt el kell felejteni. Minden egyes adattal kapcsolatban meg kell kérdezni, van jogalap az adott adat kezelésére? Időben szavatos még? Az adatok hatája is lejár. Egy idő után elromlanak, nem lehet őket tartani. Erre van például az irattári tervben a selejtezések időpontja meghatározva, illetve a jogszabályok is tartalmazzák, hogy bizonyos adatokat meddig tárolhatunk. Van szükség az adott adatkezelésre? Kiderül, ha ránézünk, akkor hát erre nincs is nekünk szükségünk. Minek nekünk hírlevél, amikor a kutya se olvassa? Akkor azt szüntessük meg. Ha szükségünk van az adott kezelésre, még mindig ott a kérdés, hogy adott kezelésre szükségünk van, de vajon szükségünk van pontosan arra az adatra hozzá? Tehát, hogyha két adat alapján beazonosítunk egy szülőt, mert tudjuk, hogy a gyerek nevét, meg tudjuk a szülőnek a nevét, akkor biztos, hogy minden egyes nyomtatványra rá kell írni még a lakcímet is. Kizárt dolog. Ezt minden egyes alkalommal el kell döntenünk, a GDPR pedig megköveteli az adattakarékosságot. Ami nem szükséges, azt nem kezeljük. Helyes, pontos az adat. A pontatlan adat is személyes adat. Azért ezt tudnunk kell, viszont pontatlan adattal sokra nem megyünk, tehát amint kiderül, hogy egy adat nem helyes, vagy nem pontos, abban a pillanatban azt korrigálnunk kell. Ha pedig nem tudjuk korrigálni, akkor le kell selejteznünk. Hogyha sikerül ezt a hatalmas selejtezést végrehajtani, akkor már van egy sokkal kisebb adatbázisunk, tehát adatmennyiségünk, és ez az, amivel később tovább tudunk dolgozni. Újra rajzoljuk az adattérképeket, és ez alapján pedig már föl tudjuk állítani azt az adatvédelmi nyilvántartást, ami egyébként kötelező a GDPR alapján, és hogyha az adatvédelmi hatóság kijön hozzánk ellenőrizni, ez az első, amit kérni fog. Az adatvédelmi nyilvántartás, ez nem más, mint az adatkezések leltára. Tehát, hogy egy intézménybe leltározzuk a táblákat, az asztalokat, a székeket, ugyanígy az adatkezeléseket is leltározni kell, hogy tudjuk, hogy mink van. A legfontosabb az adatkezeléseknél a jogalap meghatározása. Ameddig nem határozzuk meg a jogalapot, addig nem tudunk tovább lépni. Itt nagyon fontos az, hogy a GDPR 6 jogalapot különböztet meg. A régi infotörvény az 2 jogalapot különböztetett csak meg, a GDPR 6-ra emelte ezt. Ez nagy mértékben könnyebbséget okoz egyébként az adatkezelőknek. Ám tudni kell azt, hogy az így szoktuk jogalap nincs. Tehát mindig ki kell találni azt, hogy melyikbe súvasszuk bele azt az adatkezelést, a lehető legoptimálisabbat kell megkeresnünk, és ehhez képest nem csak a legoptimálisabbat kell megkeresnünk, hanem ehhez a garanciákat is be kell gyűjtenünk. Tehát ha hozzájárulásos adatkezelés van, akkor a hozzájárulást kell hozzá begyűjtenünk, de olyat, ami megfelel a GDPR-nak, mert ha nem felel meg, akkor jogszerűtlen az adatkezelésünk. Ha jogos érdekre hivatkozunk, akkor érdekmérlegelési tesztet kell készítenünk, még az adatkezelés megkezdése előtt. Mert ha ez nem történik meg, akkor jogszerűtlen megint csak az adatkezelésük. A személyes és különleges adatok, illetve a bűnügyi adatok esetén nem csak a 6. cikkből kell azt a 6 jogalap valamelyikét kiválasztani, hanem a 9. cikkben a kivételeket, illetve a 10. cikkben a bűnügyi adatokra vonatkozó rendelkezéseket is mindig mellé kell tenni, csak akkor kezelhetőek az adatok. Ha eljutottunk odáig, hogy tudjuk, hogy milyen adataink vannak, akkor ehhez egy keretrendszert is kell alkalmaznunk. Ehhez a meglévő belső szabályzatainkat, utasításainkat módosítani kell, a GDPR-nak megfeleltetni. A köznevelési törvény rögzíti azt, hogy a köznevelési intézményeknek adatvédelmi szabályzatot kell készíteni. De az, hogy ennek konkrétan mi a tartalma, ez senki sehol nem írja le. Tehát ezt az adatkezőnek kell eldönteni, hogy neki mi a fontos, hogy ebben mi legyen benne. Mi az, amivel az elszámoltathatóságnak, az átláthatóságnak és az egyéb adatelveknek meg tud felelni. Én itt összeírtam egy pár dolgot, hogy szerintünk mi a fontos, hogy mi legyen benne. Tehát az adatkezéseknek a leírása, különösen a speciális adatkezeléseké, ami a mi intézményünkben van, és amivel meggyűlhet a bajunk. Az adatfeldolgozói szerződéseknek a kötelező tartalma, garanciái, hogy mit követelünk meg a partnereinktől. Az érintetti jogokkal kapcsolatos eljárásrendek, ha beérkezik egy kérelem, ki és hogy válaszoljon arra, mennyi ideje van rá, mi az, ami feltétlen benne kell, hogy legyen a válaszba. Mit csinálunk, akkor jön egy törlési kérelem. Föltenni a kezünket, az kevés. Tehát a legegyszerűbb az, hogyha előre tudjuk és lerögzítjük, hogy a titkárságnak mit kell lépni egy esetben. Kötelező nyilvántartások. A GDPR előír kötelező nyilvántartásokat, ezeket fel kell állítani, ezeknek kötelező tartalma van, és ezeket vezetni is kell. Hogy ezek hogy történjenek, ki csinálja meg, szintén célszerű a szabályzatba belefoglalni. Mit kell csinálni adatvédelmi incidens esetén? Ez megint csak egy nagyon fontos dolog, mert 72 óra van bejelenteni. Tehát nem érünk rá morfondírozni, hogy mit kellene csinálni, jó, ha előre le van rögzítve. Milyen speciális adatkezések vannak? Itt egy párat felsoroltam, de gondoljunk bele, hogy egy köznevelési intézmény mennyivel másabb, mint egy sima munkahely. Tehát az, hogy egy tanár a Begli receptre rákeres decemberbe, az lehet, hogy egy magánadatkezelő, tehát egy munkahelyi infrastruktúra használata egy magáncélra, de az is lehet, hogy a karácsonyi osztályfőnöki órára a hagyományokkal kapcsolatban gyűjt anyagot. Tehát nagyon-nagyon nehéz például a munkahelyi ellenőrzések esetében a köznevelési intézményekbe eljárni, és pont ez a téma az, amit most a munkatörvénykönyvében megváltoztattak erre. Aki ennek foglalkozik, mindenképpen figyeljen oda. De gondoljunk egy osztálykirándulásra, szállásfoglalás, egy buszfoglalás, tanárok, diákok, IoT rendszerek, IoT eszközök használatára, oktatás segítő alkalmazások, mint például a Kahoot-nak az alkalmazása. Speciális szabályzatokra is szükségünk van, például, hogyha van kamerarendszer az iskolában, beléptető rendszer van, információbiztonságra mindenképpen kell szabályzatot készíteni, image policy szintén, tehát a fényképeket, felvételeket hogyan kezeljük az iskolába. Ez az egyik legneuralgikusabb pontja a szülőknek leginkább. Akkor, hogyha közérdekre hivatkozunk adatkezelésnél, mivel támasztjuk el ezt a közérdeket? Hogyha jogos érdekre hivatkozunk, akkor viszont az érdekmérlegesi tesztet hogy készítjük el, és hogy fogjuk időnként ezt felülvizsgálni, mert változnak a körülmények, tehát az érdekek is változnak. Ugyanígy az adattovábbítások esetén milyen garanciát követelünk meg? És a nem utolsó sorban például mi a feladata az adatvédelmi tisztviselőnek? A kollégák mikor fordulhatnak az adatvédelmi tisztviselőhöz? Mikor lehet kérni a segítségét? És mi az, amiben ne is számítsunk, hogy bármit is mondjon? A következő nagy kérdés érintetti jogok gyakorlása. A gyerekeknek jogaik vannak. Ugyanolyan jogaik vannak, mint a felnőtteknek, sőt a GDPR sokkal komolyabban veszi a gyerekeknek a jogait, mert ők azok, akik nem tudnak kiállni magukért. Adott esetben a szülő ellenében is meg kell védeni a gyerekeknek a jogait. Ez egy nagyon összetett feladat. Ráadásul a szülők nem sima érintettek szoktak lenni, hanem általában egy erősen frusztrált érintettek, mert vagy egymást cukolják föl, vagy pedig a gyerek rágja a fülüket már régóta. Tehát mindenképpen egy felfokozott idegállapotba fognak beérkezni a titkárságra és panaszkodni. Adatvédelmi incidens. Célszerű a szabályzatban erről is részletesen rendelkezni. 72 óra van a bejelentésre. Ez azt jelenti, hogyha előre rögzített protokoll van, tehát tudjuk azt, hogy egy, mi az, hogy adatvédelmi incidens. Kettő, aki ezt észleli, az rájön, hogy ez adatvédelmi incidens, és gyorsan jelenti is fölfele, ehhez kap egy nyomtatványt előre, akkor tudja, hogy milyen pontokat kell kitölteni, nem pedig ott vakaródzik, és a fele dolog lemarad róla. Utána ez alapján belső vizsgálat kell, érintetteket kell leértesíteni, hatóságot kell leértesíteni, hatóságot 72 órán belül kell értesíteni. 71. órában nem érdemes elkezdeni vakarózni, hogy bejelentsük vagy sem, mert 26 oldalas a nyomtatvány, amin be kell jelenteni az incidenst. Tehát ezt időben kell határozni. És ha ezt a protokollt begyakoroljuk, akkor ez sokkal könnyebb, és ha az alkalmazottak tudják, hogy ilyen probléma van, ezt a nyomtatványt kell Word file-ba megkapja, és akkor minden rubrikát sorba kitölt, akkor nem fog semmit kihagyni. A beépített adatvédelem. A GDPR összetolta... A GDPR összetolta az adatvédelmet és az adatbiztonságot. Ez azért fontos, mert innentől kezdve az adatkezelőnek mindig felügyelni kell az adatokat, és mindig biztosítani kell azt, hogy az adatok biztonságban legyenek. Ennek ott van a listában egy pár módja. A munkakörre szabott oktatás szintén nagyon fontos, mert az alkalmazottnak fogalma se lesz, hogy mit csináljon. Tehát amíg nem lesz neki megtanítva, hogy ő abban a munkakörben hogy kezeljen adatot, addig ezt nem fogja tudni csinálni. Ha oktatás megtörténik, csak utána érdemes azon elgondolkozni, hogy na, akkor most már bevezetjük a rendszerünket, az új GDPR-nak megfelelő rendszert. Vannak még a nemzetközi kapcsolatok, amikre szintén gondolni kell. Itt az a lényeg, hogy az osztálykirándást Vajdaságba szervezünk, vagy Kárpátaljára, az harmadik ország. Oda nagyon speciális garanciák kellenek ahhoz, hogy egy szállást le lehessen foglalni. Az Európai Gazdasági Térség országa, illetve jó pár ország bizottsági határozat alapján ők belföldnek számítanak, velük nincs sok gond, de például az Egyesült Államok, Kína, Szerbia, Ukrajna, ők mind harmadik országnak számítanak a GDPR szempontjából. És ami még hátra van, az a nyomonkövetés, tehát bármit is vezettünk be, kétszer ugyanabban a folyóban nem tudunk belelépni a GDPR-ba se, változnak a jogszabályok, hogyha a GDPR nem is fog változni, mert az egy elég tehetetlen testület, amik ezt létrehozta, az ágazati jogszabályok, a most salátatörvény 86 jogszabályt módosított, és 250 van, tehát még ez még mindig csak egy csepp a tengerbe. Változnak a jogszabályok, változnak a jogértelmezések, bírósági gyakorlat még előttünk van, fogalmunk sincs, hogy melyik esetben hogy fognak dönteni. Illetve mi is hibázunk, mi is gondolunk másképp dolgokat. Nyomon kell követnünk sajnos a GDPR-t, és folyamatosan korrigálva haladni ezen az úton. És ami még a legfontosabb, A köznevelési intézmények is büntethetők a GDPR szabálytalanságok miatt, míg a cégeknél, a gazdasági szereplőknél ez a büntetés a világforgalom 2-4%-a éves bevétel, világforgalom alapján számolt éves bevétel 2-4%-a, addig a köznevelési intézményeknél kicsit vékonyabban fogattól 20 millió forint a maximális bírság. Elnézést, hogy így hadartam. A DIA, én ezt feltöltöttem a rendszerbe, tehát elviekbe, mind az előadás, mind a DIA, az előadás kicsit bővebben megtalálható lesz a rendszerbe. Jó? Hogyha bárkinek van kérdés, akkor szünetbe.
Illetve hát még van egy perc, tehát hogyha valakinek most hirtelen van egy olyan kérdése, amit feltétlenül fel szeretne tenni, akkor azt kérem a mikrofonba tegye, mert a közvetítés úgy tudja.
Csoklam, Hajós Csaba vagyok. Egy dolog, ami végig motoszkált az agyamban, hogy mennyire különíti el a GDPR-nak való megfelelést a jogszabálya a szervezet mérete alapján. Tehát amit most...
Nincs,
ez nem reális. Tehát értem, de ez nem reális. Tehát...
Objektív. Én erre azt mondom, hogy képzeljünk egy össznépi társas játékot. Ez egy hatalmas társas játék. Én egyik ponton adatkezelő vagyok, és rám vannak bízva az adatok. Vagy én egy kis szabó vagyok, vagy pedig egy politikai párt, egy törpe párt, de akkor is politikai párt, ha rám bízzák az emberek az adataikat, azért én felelősséggel tartozom, mint adatkezelő. Teljesen mindegy, mekkora vagyok. Viszont ha az összes többi szereplő viszont az én adataimat kezeli, és igenis elvárom, hogy az összes többi szereplő is pontosan ugyanolyan gondosan járjon el, és a légitársaságtól ne szivárogjon ki, jó nagy, Facebooktól pláne ne szivárogjon ki. Vannak könnyebbségek, bizonyos könnyebbségek a KKV-kra, de azok csak látszat könnyebbségek. Minden egyes szereplőtől, aki adatot kezel, a GDPR ugyanolyan a mértékben megköveteli a tőle elvárható gondosságot. Tehát azért itt van egy tőle elvárható gondosság, a Facebooktól másmilyen gondosságot várnak el, mint mondjuk egy intézménytől, de valljuk be, akár ki szeretné az, hogy a iskolába kap egy intőt a gyereke, és utána legközelebb azt nézze a tévébe, hogy miért kapott az iskolától intőt a gyereke, mert fölolvassák az esti híradóba. Szerintem ez... Hát mindig a főnök a felelős.